1974. május 23-a csütörtök este.
Kedves testvéreim, mostani ige hirdetésem igéje a János írása szerinti evangéliumban olvasható. A János írása szerinti evangéliumból olvasom a 14. fejezet első 6 versét. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben és higgyetek én bennem. Az én atyámnak házában sok lakóhely van. Ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. És ha majd elmegyek, és helyet készítek néktek, ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti ott legyetek. És hogy hová megyek, én tudjátok. Az útat is tudjátok. Mondanék ki Tamás, Uram, nem tudjuk, hová mégy. Mi módon tudhatjuk azért az útat? Mondta neki Jézus, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, hanem ha én általam. Kedves testvéreim, sok vallásos tévedésnek egyszerűen az az oka, hogy a hívő keresztjének is háttér nélkül értik és értelmezik a Szentírást. Vagyis kiragadják abból a konkrét összefüggésből, amiben született az az ige, elfelejtkeznek a kontextusról, annak a kornak a gondolatairól, a problémáiról, kiszakítják onnét és önmagában nézik az igét, és úgy értelmezik, és minden valószínűségük megvan arra, hogy félreértsék. Nem szabad háttér nélkül olvasni az igét, háttér nélkül értelmezni, mert, most egy nagyon vakmerő mondatot mondok, az Isten igéje elsősorban nem hozzánk szól. Az Isten igéje elsősorban ahhoz a nemzedékhez szól. És ezt nem tartjuk tiszteletben, átugorjuk azt akkor, elfelejtkezünk arról, és azzal a gőggel olvassuk, az Isten igéje nekem szól, így ahogyan van közvetve, nekem szól, biztosan félreértjük. A becsületes Biblia tanulmányozás útja, módja az, hogy alázatosan tudomásul veszem, hogy itt van egy szöveg, ami nem nekem szól. Itt van egy szöveg, ami annak a kornak szól. Meg kell érteni, hogy ez a szöveg annak a kornak mit mond, és aztán áttételesen, második lépésként keresni, hogy ha ez annak a nemzedéknek azt mondotta, akkor vajon ugyanez áttételesen az én koromhoz, az én problémámhoz mérten mit mond? Így olvassuk-e az igét? Hajtsuk le csöndesen a fejünket, hogy nem lusták vagyunk ezt az utat megjárni. Egy nagy ugrással megfeledkezünk az ottaniakra, és egyszer magunkra alkalmazzuk az igét. Nem könnyű ez, tudom, amit most mondok. Nem is lehet nagyon sok testvérek, hiszen nincs ismerete arról a korról. De hát azért igaz az a mondás, hogy az ige hirdetésben realizálódik. Úgy szoktam mondani egyszerűen, kicsit derűsek, azért fizetitek a papotokat, testvérek, hogy az magyarázza így nektek az igét. Így van. És ha én nem így magyarázom, akkor én is rosszul cselekszem, és minden lelkipásztor rosszul cselekszik, ha át akarja ugorni az első lépést. Ezt el kellett mondani, mert ha valamikor, hát éppen a mennybe menetel napján időszerű ez. Gondolkozzunk csak, nem úgy vagyunk-e, hogy mit törődünk mi az akkori korral. Jézus mennybe menet. Most ami főpapunk ott a mennyben imádkozik, értünk, milyen nagyszerű. Ki érti a mennybe menetel igéjének a hátterét? Na hát testvéreim, fogadjuk el ezt az órát Istentől való ajándékul, én most elmondom a hátterét. és akkor meg fogjuk látni, hogy mennyire igazam van, hogy háttérrel együtt kell az igén gondolkozni, úgy kell értelmezni. Jézus Krisztus mennybe ment, és ez nagy öröm, nagy ajándék, ebben nagy evangélium van, de mi ebben az evangélium? Mi az öröm? Hát ott kezdjük az elmélkedésünket, testvéreim, hogy amikor erről írt Lukács, az apostolok cselekedeteiben leginkább, aztán János nagyon sokat az evangéliumában, akkor már nagyon megváltozott a helyzet. Áttevődött a tér Palesztináról a görög tájakra, a zsidó gondolkodásból, a görög gondolkodásba megváltozott a hallgatóság, mások voltak a problémák, és a mennybe menetel öröm üzenete erre a megváltozott helyzetre vonatkozott. A háttér ez ügyben egészen más, mint mondjuk az evangéliumoknak a háttere, ahol zsidókról van szó, Mózesről van szó, szombatról van szó, tíz parancsolatról van szó, abban a háttérben jelenik meg Jézus, és ahhoz a háttérhez viszonyítja a tanítását, de közben eltelt bő 50 esztendő, és áttevődött az evangéliumi történéseknek a színtere a zsidók köréből, a görögök köréből, akiknek egész más volt a műveltsége, a vallása, a gondolkodása. Amikor a János evangéliumát megírták, akkor már rég nem volt zsidó állam, nem volt zsidó templom, messzi, távolodó emlék volt az egész zsidó ügy, ellenben volt görög gondolat, görög probléma, görög filozófia. És erre a görög gondolatra erre utal János például, amikor olyan hosszasan fejtegeti Jézusnak a gondolatát, hogy elmegyek, ti itt maradtok, ez fájdalmas lesz nektek, egyedül maradtok. De értsétek meg, hogy jobb nektek, hogy én elmegyek. Mert abból áldások származnak, jobb nektek. Az evangéliumban több fejezeten át hangzik az úgynevezett búcsú beszéd, ezzel kezdődik, amit most olvastam, aztán fejezeteken át folytatódik ez. Ez a tanítás, hogy jó az, hogy én elmegyek. Ennek az elmenetelnek, igazából a mennybe menetelnek az értelmét fejtegetik ezek a fejezetek, mi ennek az értelme, hogyan kell viselkedni utána, miután Jézus a mennybe ment, miféle segítséget ad Jézus erre az időre, amikor a tanítványok nélküle lesznek itt a Földön, miközben ő mennybe ment. Ezek tehát egészen más helyzet és más problémák, mint amit az evangéliumoknál és főként a zsidó körben találunk. Na most mondom a lényeges különbséget szellemileg. Amíg az evangélium a zsidók körében volt, addig jellegzetesen zsidó vallásos problémákra vonatkozott az evangélium. És ebben az összefüggésben, most csak összegezem, igazán rövidre fogom a dolgot, ebben az összefüggésben a zsidó probléma tulajdonképpen az volt, hogy meghalok, és az Isten ítélő széke elé állok, és mit tudok ott mondani, ha a bűneimet kezdi számlálni az Isten. Ez volt a tipikus zsidó vallásos hozzáállás az egész élethez, halálhoz, örök élethez. Bűnös ember vagyok, meghalok, odaállok Isten elé, mit tudok cselekedni, mit mondhatok a bűneimről. Ez egy másik fajta háttér, ehhez viszonyulnak az evangéliumban sok féle módon az Úr Jézusnak a szavai, de itt már nem erről van szó. A görög gondolat egészen más. Amikor János ezeket írta, mondom, a misszió áttevődött a zsidókról a görögökre, és akkoriban szinte az egész földközi tenger partvidékét betöltötte a gnózis nevű vallásos mozgalom, gnosztikusok voltak az emberek, És a gnosztikusoknak az alap problémája az volt, testvéreim, hogy hogyan tudna hazatalálni a lélek. A lélek hazaérkezése, ez a gnosztikus probléma. Ez érteni kell azt, hogy a gnosztikus világszemléletnek az alapja az, hogy az ember alapjába véve szellem, szellemi lény, de lebukott valami módon a tiszta, ragyogó szellemi világból, anyagba esett a szellem, és az anyag körüleli, fogjul ejti a szellemet, elkábul, elpusztul szinte a szellem, el is felejtkezik mennyei otthonáról, belevész a földbe, az anyagba, mint az egyik kép szerint egy drága gyöngy, beleesik a Nílus iszapjába, és eltűnik az iszapban a drága gyöngy. Úgy, ami szellemünk, az Istentől való szellem beleesett az anyagba, az iszapba, a pocsolyába, és eltűnik, nem is tud a mennyei hajlékán, hol ott van mennyei világ. És az embernek az alap problémája az, hogy hogy lehetne fölébredni ebből a kábulatból, hogy lehetne visszaemlékezni a mennyei hajlékra, és ha valakiben fölébred a szellem, hogyan lehet hazaérkezni a mennybe? Itt tehát nem bűnökről van szó, kábulatról van szó, elidegenedésről van szó, föleszmélésről, hazatalálásról, mennybe menetelről van szó. A görög probléma a léleknek a mennybe menetele, és pedig azért probléma ez, mert különféle szférákon kell átmenni, amíg az ember a mennybe jut, és ezekben a szférákban levegőbeli hatalmasságok vannak, erről egyébként az Újszövetség is ír, levegőbeli hatalmasságok, amelyek akadályozzák az embert a hazatérésben. És az a kérdés, a vallásnak a probléma az, hogy ezekkel a levegőbeli hatalmasságokkal hogy lehet megbirkózni, hogy áttörve az ő ellenállásukon mégiscsak hazaérkezzék a lélek. Nem tudom, érzitek, hogy viszont egészen más háttér ez, mint a zsidó háttér. A zsidó háttérben nincs szó ezekről. Bűnökről van szó, és a szigorú Istenről. Emitt szó sincs a szigorú Istenről, ítéletről, hanem a hazatérésnek a küzdelmeiről. És akkor jelentkeztek a különféle vallások, elsősorban a misztérium vallások, amelyek ígérték, hogy átsegítik ezeken a szférákon az embereket. A legjellegzetesebb voltak a varázs szavak például, titokzatos szavak, amelyeket nem akárki tudhatott meg. Megvolt a módja, hogy hogy avatták be az embereket a misztérium vallásnak az igazságaiban, és a beavatásnak a csúcspontja az volt, amikor a varázs szót elárulták, amely varázs szó állítólag így tanították, erősebb, mint a levegőbeli hatalmasságok. Ha kimondják ezt a varázsszót, hátrálnak a hatalmak, és följebb léphet a lélek, a szellem, a magas világba. Tehát ez volt a háttér, csak egy példát mondok, hogy egy kis ízelítőt vegyetek, testvére, hogy miféle háttérben hangzott az evangélium a görög területen. Följegyezték egy Zostrianos nevű gnosztikus mesternek a nevét. Ez a Zostrianos egy nagyon szigorú puritán ember volt, aki örökké vallásos, erkölcsi gyakorlatozásokkal töltötte idejét, aztán kevés volt neki az, amit az emberi társadalomban cselekedhet, csupa fertőzés, bűn, kivonult a pusztába, a vadállatok közé, és ott folytatta a szentség gyakorlatait, és méltányolta a szellemi világ Zostrianosnak ezt az aszkézisét, és leírják azt, hogy egyszer kiemelte a szellemét egy angyal, a gnózisnak az angyala, miközben parancsot adott a többi angyaloknak, hogy a földön, a pusztában maradt testére vigyázzanak, hogy a vadállatok föl ne falják. Tehát ott maradt egy ájult test, és a gnózis angyala magával ragadta Zosztriánosnak a szellemét, és vitte szféráról szférára, minden újabb szférába megkeresztelte a mennyei vízzel, az életnek a vizével, következő szféránál megint 7 keresztségen ment át, amíg elérkezett a mennyei világba, ott föltárult előtte a végső igazság, aztán visszakísérte az angyal, és visszahelyezte szellemét az angyalok által őrizett testbe, amely testet úgy mondja görögül, hogy a szoborba, a test mint szobor. A szobor megelevenedett, és Zosztriános a gnózisnak a mestere lett. Ilyen gondolatokban éltek, és ebből a háttérből jön most az az evangélium, amit ma hirdetünk, Jézus fölment a mennybe. Érzitek, hogy ennek a háttérnek az ismeretébe más a dolog, mintha teljesen függetlenül, mintha az nem is lenne. Egyszerűen csak arról beszélek, hogy Jézus a testéből kivetkőzött és a mennybe ment. Mitológiákról van itt szó, persze. Az a kor mitológiákban, mítoszokban gondolkozott, az evangélium pedig mond valamit ezekre a mítoszokra, de nem az a lényeg, hogy mi mítoszra mítosszal feleljünk, és egy másik mítoszt állítsunk föl, hanem értsük meg azt az evangéliumot, ami annak a kornak a mitológikus problémájára mítosszal válaszolva mondja el az igazságot. Jézus mennybe ment. Ne nyugtalankodjék a szívetek, mondja, előre már utalva mennybe menetelére. Az én atyámnak házában sok lakóhely van, elmegyek, hogy helyet készítsek néktek, és ha majd elkészítem a ti helyeteket, ismét eljövök és magamhoz veszlek, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Testvéreim, ezt az evangéliumot össze kell hasonlítani mondjuk a Zosztriánosnak a történetével. És akkor kiderül, hogy a mítoszok nyelvezetében nem mítosz, hanem valami csodatos evangéliumot mond az Isten minékünk ebben a néhány csodálatos mondatban. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Higgyetek Istenben, higgyetek Jézus Krisztusban. Jézus helyet készített, elkészíti a helyeteket, és aztán jön és magához vesz, és magával visz, hogy ahol ő van, ti is ott legyetek. Na értsük meg, hogy mi a döntő különbség ezzel a gnosztikus mítosszal szemben az evangélium tanításában. Hát testvérem, a legfontosabb különbség az, hogy a gnosztikus tanításnak a lényege az, hogy ügyelj magadra, gyakorlatozzál, éljed a szentséget úgy, hogy angyali segítség a te aszkézisedért, remeteségedért, önkínzásodért, szentségedért téged mennybe vigyen. Ez a gnosztikus gondolat. Úgy gyakorold a vallást, hogy annak jutalmául mennybe jussál. Tulajdonképpen nagyon szép tanítás, de ha ez volna az igazság, lehetne nem nyugtalankodni. Azt mondja, és ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Ha ez volna a tanítás, ki adná meg a garanciát, hogy elég az kéz is volt, hogy eleget kínosztam magamat, hogy elég szent vagyok ahhoz, hogy aztán engem a mennybe vigyenek. Gondoljátok csak bele magatokat. Hol van a garancia? Hol van az elég? Zosztriánosz kiment az emberi társadalomból, elment a pusztába. Talán az elég. De ki tudja, ott a pusztában is vannak démoni hatalmak. Megbirkózott-e eléggé a pusztában? Jaj, az emberi társadalomban végképp nem lehet. Itt annyi mocsok van, annyi kísértés, annyi démonizmus. Gondoljátok csak el, hogy ha ez lenne a vallásos tanítás, Ha én most ezt hirdetném nektek, hogy emberek, igenis, haza kell érkezni a léleknek. Jaj annak a léleknek, amelyik elakad, és nem tud hazatalálni. A Nílus pocsolyában marad végképp az örökké valóságig a szellem. Tessék vigyázni, mi lenne akkor, ha ez lenne a vallás? Hogy önmagadat addig gyötörd, addig gyakorlatozzál, amíg méltó leszel arra, hogy hazatalálj. Ez a gnosztikus tanítás, magadra ügyelj, mert csak te magad juttathatod magadat haza a mennyei világba. Ezzel szemben az evangélium az, hogy fogózkodjál Jézusba, bízzál Jézusban. Eljövök és magamhoz veszlek titeket, helyet készítek néktek. Olyan jó lenne, ha most átjárná a szívünket ez a meleg, hogy valóban micsoda hatalmas evangélium van ebben. Hogy nem nekem kell kivéreznem, kiverejtékeznem a hazajutást, hanem valaki előre ment, elkészíti a helyemet, és jön és magához vesz, és magával visz, és úgy fogok hazaérkezni. De érzitek, hogy ebben meg lehet pihenni. Persze legyen Isten irgalmas, hogy ne olcsón, ne bűnösen pihenjünk meg, de igazán evangélium módon meg lehet pihenni abba, hogy Isten, én nem tudok hazatalálni, nekem nincsenek szárnyaim, nincs elég erőm, akaraterőm, szentségem, a szívem mocskos, tisztáta, hogy tudnék én hazatalálni, hogy tudnék én kimenni ebből a társadalomból valami tiszta helyre, hova lehet kimenni? És ez a hatalmas evangélium az, hogy Jézusban bízzál, ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Jézus előre ment, helyet készít, aztán majd jön, megérinti a szívedet, és akkor leáll ez a fáradt motor, és magával visz téged. Hallatlan nagy evangélium. Ha a háttérhez mérjük ezt az evangéliumot, és most ilyen kiteljesedetten az egész összefüggésében értsük meg. Amikor János olyan sokat beszél arról, hogy Jézus elmegy, aztán jön értünk, aztán közbe adja az ő lelkét, hogy addig is, amíg itt árvákul vagyunk, mégse legyünk egészen árvák. Hallatlan nagy evangélium van ebben, ha a háttérrel együtt értelmezzük az ő mennybe menetelének az értelmét. Tehát az első nagy gondolat az, testvérem, hogy ne magadban bízzál, ne magadat gyötörd, Jézusra tekints, ő az, aki hazavisz, ő az, aki mondja, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, akarja a ti atyátok, hogy hazaérkezzetek, és tudja azt, hogy nem tudtok a magatok erejéből, és szabadítót készített, szabadítót küldött, aki haza segít titeket. Aztán egy másik nagy evangélium van abban, hogy ez a Jézus, ez szenvedések által jutott a mélységbe, és engedelmes szeretetből érettünk való szenvedéseiért vitte Isten a mennybe. Egyszerű szó, ez a mitoszoknak a nyelve, hogy a mennybe vitte Isten, talán póriasabban, közgazdász nyelven, vagy jogi nyelven, mai nyelven azt mondhatjuk, hogy Jézus elfogadta, hitelesítette a Jézus szenvedését. Jézus szenvedett, érettünk, az emberekért szeretetből szenvedett, Isten nem hagyta lent, magához vette. Érzitek, hogy ez, hogy lent, fönt, magához vette, ez még mindig a mítoszoknak a nyelve. Tehát ezen a nyelven kell elmondani azt, hogy Istennek kedves az, ha valaki szeret, Istennek kedves az, ha valaki szenved szeretetből. Aki szeretetből az életét adja, az nem maradhat vesztes, az végül győztes lesz. Ez az evangéliumnak a lényege, a mennybe menetelnek a lényege. Nem maradt lent, nem ragadt ide a porba a Jézus ügye, Isten magához vette, hitelesítette, megbizonyította, ez az én ügyem, így kell, emberek, ez az életnek az értelme. Ha belehal valaki a szeretetbe, az áldozatba, én hitelesítem azt, nem veszíti el a csatát, végképp nem veszíti el a csatát az, aki szeret. Ez a mennybe menetelnek az értelme, és ez ebben a háttérben a nagy evangélium, hogy emberek, ne magatokat gyötörjétek, nézzetek Jézusra, ő benne mutatkozott meg az Isten szeretete, ő benne nyílt meg az út haza, én vagyok az út. Amit én csináltam, az az igazság. Amit én hoztam, az az élet. Jézusba fogózkodjatok, és ne gnosztikus gyakorlatozásokkal akarjatok üdvözülni. Ez a háttérben a nagy evangélium. De testvérem, ugye azt mondtam az elején, hogy az ige elsősorban nem nekünk szól. Most is állítom. Az ige így ezzel a háttér összefüggéssel elsősorban nem nekünk szól. Ezek után, mikor már ezt megértettük, amit eddig mondottam, ezek után kell azt keresni, hogy és nekünk mit mond az ige. Most jön a második lépés. Ha ezt a kortörténeti összefüggést megértettük, az akkori, a lelkek mennybe menetelének a problémáját megértettük, és az evangéliumot erre, akkor jön a másik lépés, és nekünk. Na de az, hogy megértsük, hogy nekünk mit mond ez az ige, az először tudnunk kell, hogy és mi a mi problémánk. Mert a mi problémánkra válaszol az Isten igéje. Hát a mi problémánk nem a lélek mennybe menetele, valljuk meg becsületesen őszintén, ez nekünk nem probléma. Hogy szférák vannak, és levegőbeli hatalmasságok, és nekünk meg kell birkózni, talán valami varázsszavak, érzitek? Ez idegen. Ez egy kedves, érdekes dolog, kultúrtörténeti emlék, akár izgalmas is lehet, de nem a mi ügyünk. Hát kit izgat az, hogy szférákon kell hazaérkezni a léleknek? Ez egyszerűen nem a mi ügyünk. De bezzeg vannak nekünk ügyeink, és azt kell megtalálni, és a mi ügyünkre nézve a mennybe menetel evangéliumát alkalmazni. Ez a helyes keresztény elmélkedésnek az útja, testvéreim. És most hadd mondjam el egy-két mondatban, hogy hitem szerint, tapasztalatom, megfigyelésem szerint mi a mi ügyünk. Még egyszer, nem a lélek mennybe menetele, hanem például a mi ügyünk az, hogy hogyan bírom majd a haláltusát. Hosszú lesz-e a haldoklásom, vagy hirtelen halállal megyek el. Rákbetegség, hosszú fájdalom. Mennyit gyötrődök én, mennyit gyötrődik a családom miattam. Hogy bírom majd a haláltusát? Ugye ez a mi problémánk, nem? Ezt megkínoz minket, hogy elkövetkezik számomra is a végső küzdelem. Hogy tudok helytállni a végső küzdelembe? Lesz-e erő? Megtartom-e a hitemet? A nagy fájdalomban nem átkozom-e meg majd az Istent? Jó, most hitek, de ha nagyon fáj, mit fogok csinálni? Ez a mi problémánk például. Vagy a másik kérdésünk, hogy meghalok, és utána mi van? Nem a semmi. Ott eszi a szívünket, rágja ez a félek, hogy semmi. Meghalunk, és mindennek vége. Megsemmisülés a modern ember problémája. Meghalunk, és nincs tovább. És ha ott a semmi vár, akkor előtte is tulajdonképpen semmi. Ha nincs folytatás, nincs jutalom, nincs kározat, nincs Isten, nincs örök élet, hát akkor mit ér az egész földi élet? Akkor miért kínlódjak, hogy becsületes legyek? Miért legyek becsületes, mikor az sokba kerül? És miért tartóztassam meg magamat, mikor olyan jó élni? A semmi, ez a mi kérdésünk, testvérek, például. Vagy a harmadik ilyen modern kérdés, a mi kérdésünk, az egész létnek az értelmetlensége. Mi az, hogy cél? Mi az, hogy küldetés? Benne vagyok egy irtatos gépezetben, egy kis csavar vagyok. Ha kilazul ez a csavar, gyorsan oda csavarnak egy másikat. Nem vagyok nélkülözhetetlen, nem vagyok pótolhatatlan. Se a családba, se a munkahelyen, se itt a gyülekezetben. Mindenki gyorsan behelyettesíthető. mi értelme van az egésznek? Most ezek a kérdések, testvéreim, és ezekre kell valami átsugárzó választ kapni a Jézus mennybe meneteléről és mennybe meneteléből. Most ezt már a Szentlélek Isten végzi el, és a magatok elmélkedése, a magatok kérdésére végezze el. De itt annyit mindjárt megértünk a mennybe menetelnek a történetéből, és ez az, ami reánk is vonatkozik. Ne magadban bízzál, ne magadban kínlódjál, ne magad keresd a feleletet ezekre, hanem Jézusra tekints, és ő vele kettesben hordozd ezeket a gondokat. Mondjuk a halál kusára gondoljunk, bizony szorongatja a szívünket, hosszú lesz, fájdalmas lesz, bírom. Hát erre a mennybe menetelnek a háttérből adódó válasz az, hogy ne magad akart említni. Higgyél Jézus Krisztusban, ne nyugtalanodjék a te szíved, bízzál Istenben, és bízzál Jézusban, az az Isten, aki a földi zarándok úton melletted volt, csöndesen, hűségesen, az utolsó küzdelemben is melletted lesz. Igen, gondolj a haláltusára, de ne magadat akard valami módon fölvértezni, hanem azt gyakorold már most, hogy Jézus. Jézus veled biztosan menni fog. Nálad nélkül már életembe sem cselekedhetem semmit. Hát a haldoklásomba, amikor végképp elhagynak az erőim. Tehát itt van az átsugárzó evangélium, hogy ne magad akarj a mennybe jutni, ne magad akarj győzelmes lenni a haláltusában, hanem Jézus Krisztussal való közösséget gyakorolt. Már most a kicsi gondjaidat tedd rá, vele együtt old meg. A mostani betegségedben, fájdalmadban gyakorold azt, hogy Jézus, segíts, mert nálad nélkül semmit nem cselekedhetek. És hogyha a semminek a kínja gyötör, akkor gondolj arra, hogy Jézust is meg akarták semmisíteni, de nem lehetett, mert nincsen semmi. Örökké valóság van, ami van, az örökké való, és te is megsemmisíthetetlen vagy, sátán, halál, vagy akár a magad reménytelensége kínja nem tud megsemmisíteni. Jézus azt bizonyította, hogy örökké valóság van. Szinte félelmetes az, amit akár a modern lélektan tanít, hogy nincs olyan élményed, ami megsemmisülne. A gyerekkorodtól kezdve minden örömöd, kínod benned van, él. Nincs megsemmisülés, nincs semmi. Csodálatos az, hogy ami van, az örökké való. Valami módon az anyag is, a szeretet, az ember, a szellem örökké való. Jézusra tekints, hogyha a semminek a kínja gyötör, és arra gondolj, hogy hogy szerették volna megsemmisíteni, és minden támadás után fényesebben jött elő az, hogy kicsoda ez a Krisztus. És a lét értelmetlensége, hát testvérem, tényleg értelmetlen a lét, hogyha a centrumából kizökken, és a létezésnek a centruma mégiscsak Isten, nálad van az élet forrása, a te világosságod által látunk világosságot, így mondja a Zsoltáros. Ha ez a centrum elvész, akkor valóban összekuszálódik, minden értelmetlen lesz minden. De hogyha helyére kerül az életünk, és betájolunk minden létezésnek a végső centrumához, Istenhez, akkor egyszer csak értelmet nyer a szenvedés, az árvaság, az öröm, a gazdagság, a szegénység, az élet, a halál. Íve testvéreim, az én szívemben így sugárzik át a mitoszok nyelvén elmondott igazság, úgy, hogy mai öröm üzenet legyen. számunkra, még egyszer mondom, nem a lélek mennybe menetele a téma, de ahogy Jézus mennybe menetelével válaszoltak az akkori kornak a problémáira, ami Urunknak a győzelme, mert hiszen a mennybe menetel lényeg az, hogy Isten magához vette győzött, hitelesítette Jézust. A Jézus Krisztusnak a győzelme örömüzenet számunkra is, betegségünkben, kínlódásunkban, kárhozatunkban. Ezért tehát még egyszer mondom, a gnosztikusokkal szemben az evangélium nagy igazságát ne magaddal bibelődjél. Ne reménykedj, hogy te mennybe tornászod föl magadat. Jézusban bízzál, Jézusra tedd az életed gondjait, vele együtt élj. És akkor igaz lesz az, amit mond, eljövök, magamhoz veszlek, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Egyébként erre olyan csodálatosan csendül rá Pál apostolnak a vallomása, biztatása a Tesszalonikai levélbe. Azt mondja, hogy elragadtatunk az Úr elé, és eképpen mindenkor vele leszünk. Ez az evangéliumnak a nagy ígérete, mindenkor vele leszünk. És úgy mondja az apostol, hogy annak okáért vigasztaljátok egymást e beszédekkel. Hát fogadjuk el ezt a vigasztalást, hogy mindenkor vele leszünk. Nem azért, mert érdemesek vagyunk rá, oda tornáztuk magunkat, hanem mert ő eljön, és magához vesz, hogy ahol ő van, ott legyünk mi is. Amen. Maradjunk helyünkön, hajtsuk meg helyünket. Édes Atyánk, köszönjük, hogy magadhoz emelted Jézust. Köszönjük, hogy nem hagytad, hogy legyőzzék őt. Nem hagytad, hogy itt a földön beszendőbe menjen az ő ügye. Magadhoz vetted, fölemelted, megdicsőítetted, feledhetetlenné tetted Jézust. Köszönjük, hogy föltekinthetünk rá, mert ott van fönt a tisztaságban, a mennyei világban, a te jobbodon. És köszönjük, hogy számlálhatatlan milliók tekintenek föl Jézusra. És köszönjük, hogy egyszer az egész emberi nemzetség fölemeli a tekintetét, amelyet most lefele irányít az anyagra, a testre, hatalomra, aranyra, vérre. Köszönjük, hogy egyszer fölemeled az emberiség tekintetét, megtisztogatod a gondolkozását, és minden tér meghajol Jézus előtt, aki fölmagasztaltatott. Köszönjük, Urunk, azt a szavadat, hogy amikor te fölemeltetel, akkor mindeneket magadhoz vonzol. Urunk, fölemeltettél, nagy vagy, dicsőséges vagy. És a mi szívünkben érezzük a vonzást, hogy reát tekintsünk, téged kövessünk, veled keressük a közösséget, a te erődből, a te vigasztalásodból éljünk. Köszönjük, Urunk, a te igédet, a te biztatásodat. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Könyörgünk most magunkért, egymásért, akinek nagyon nyugtalankodik a szíve, Urunk, tekints rá, és biztasd, bátorítsd. Akinek nyugtalankodik a szíve, szorongásban, félelmekben van, Urunk, áld meg a te közösségeddel, jelenléteddel. Könyörgünk, mi Urunk Jézus Krisztus, a mi szeretteinkért, testvéreinkért. Most eléd viszünk egy súlyosan beteg férfi testvért, aki nagyon nyugtalankodik lelkében, betegségtől, fájdalomtól, halálfélelemtől szenved. Úr Jézus Krisztus, kérünk, hogy vigasztald meg, erősítsd meg őt. Hadd tudja a te kezedbe letenni életét, betegségét, a műtétet, ami előtt áll. Hadd tudja rád bízni egész sorsát. Könyörgünk feleségért, aki vele együtt szorong, hagy néki is békességet, élő reménységet. könyörgést, hitből való imádságot, könyörülj ezen a családon, édesatyánk, és a többi szenvedőkön, testvéreinket. Urunk, áld meg minket, hogy reát nézzünk, veled olyan kapcsolatba kerüljünk, hogy abból békesség származzék, reménység, öröm, szeretet. Könyörülj rajtunk, áld meg minket, édesatyánk, ami dicsőséges, győzelmes Urunknak, Jézusnak nevében kérünk. Amen.